A legnagyobb szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Cserebogár. Ma is egy beszélgetésre hívjuk Önöket dr. Kovács Réka Rozália pszichológussal, a Sapientia Erdély Magyar Tudomány Egyetem adjunktusával. Jön a nyár, lejár az iskola, és elkezdődnek a nyári táborok, elkezdődik a nyári táboroknak az időszaka. Tekintsük át, hogyan befolyásolják a nyári táborok a gyermekek érzelmi, illetve szociális fejlődését. Fontos-e, hogy elküldjük a gyerekeket táborba, milyen előnyei vannak a táborozásoknak, esetleg segíti-e a gyerek önállóságát, növeli-e az önbizalmát, de vannak olyan gyerekeink, akik nehezen válnak el a szülőktől, rájuk nézve milyen hatásúak lehetnek a táborok. Beszélgessünk akkor egy kicsit erről. Isten hozott, Réka!
Köszöntöm a hallgatókat! Szia, Ildikó!
Milyen pszichológiai hatásai lehetnek egy hosszabb táborozásnak, mondjuk egy hetes táborozásnak egy olyan gyerek életében, vagy életére nézve, aki nem volt még távol a szüleitől?
Fontos mindig ezeket a helyzeteket kicsit megvizsgálni. Elsősorban lényeges, hogy a gyerek milyen életkorú. Fontos az, hogy mennyire érzékeny, hogy addig már volt-e elutazva, például a rokonoknál, nagyszülőknél aludt-e egy-két napot, és fontos, hogy csak azután vágjunk bele a táborozásba, hogyha már volt ennek előzménye, ez az egyik, a másik pedig, hogyha a szülő fölkészítette a gyereket arra, hogy mi az, amire számíthat, mi vár rá. Ilyenkor az is szokott segíteni, hogyha a szülő mesél a saját táboros élményeiről, hogy gyerekként ő a különböző táborokban hogy érezte magát, hogyan élte meg a különböző helyzeteket, illetve hogy hogyan küzdött meg például a honvágyjal, vagy a szülei hiányának érzésével, és hogy mit tett azért tulajdonképpen, hogy a táborozás végül jól süljön el.
Lehet felkészíteni a gyereket? Ilyen helyzetek óhatatlanul adódnak. Ugye egy fáradtabb nap után a gyerek nem tud elaludni, eszébe jutnak a szülei, neki fog sírni esetleg, haza akar jönni. Mi ilyenkor a jó hozzáállás?
Egy érzékenyebb vagy visszahúzódóbb gyerek nehezebben élheti meg azt, hogy elszakad a szülőktől, új helyen van, új ágyban kell elaludnia, és ráadásul ismeretlen felnőttekkel, gyerekekkel van körülvéve. Fontos az, hogy ha olyan helyzet adódik, amire nyilván nem lehetett előre fölkészülni, arra nem lehet fölkészülni, hogy egy adott nap egész pontosan mennyire lesz fáraszt, és akkor végül ez estére mit vált ki a gyerekből. Fontos, hogy beszéljünk arról, hogyha egy adott ponton a gyerek úgy érzi, hogy már semmiképpen nem szeretne ott maradni, vagy beszélni akár a szülőkkel. Ez nagyon fontos, hogy legyen arra lehetősége, hogy kapcsolatba kerül a szülőkkel. A tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen helyzetekben sokszor már elég egy telefonhívás, amikor a szülő megnyugtatja a gyereket, amikor ebből az érzelmi helyzetből egy kicsit kijön a gyerek azáltal, hogy úgy érzi, hogy az érzései validak, hogy igen, ez egyáltalán nem szégyen, hogy ő így érez, és sokszor már ennyi elég, hogyha ezt megoszthatja a szülővel, és akkor például beszélnek arról, hogy ha csak nem oldódik meg ez a szorongató helyzet, akkor a szülő elmegy, meglátogatja, vagy esetleg hazaviszi. Tehát fontos az, hogy rugalmasan kezeljük ezeket a helyzeteket, nyilván első körben próbáljuk megnyugtatni. Legtöbbször ez elég, nekünk is volt olyan tapasztalatunk családban, hogy a gyerek pici korban akart menni táborba, 7 éves volt, és becsipte a Lipinka játszótéren, megsérült az ujja, és nyilván azonnal indultunk utána, amikor a férjem megérkezett, és akkor már arról volt szó, hogy hazahozza, akkor a gyereknek nem akart jönni. Tehát, hogy ez lenne a cél, hogy a gyerek megnyugodjon, és hogyha a gyerek megnyugszik, és akkor ilyen esetben ő szeretne tovább maradni, és nyilván a sérülés ezt megengedi, akkor meg bátran lehet a gyereket hagyni. De hogyha csak tovább szorong, aggódik, nem érzi jól magát a táborban, nem élményszerű az, amit ő ott átél, akkor akár arra is lehet gondolni, hogy ennek a mélyében valami élmény, szorongás, esetleg trauma van, nem-e bántották, szóval, hogy mindenképpen komolyan kell venni a gyereknek ezeket a jelzéseit.
Nekünk is van egy történetünk, mindhárom gyerekem elment egy táborba a Balaton partjára, tehát ugye Magyarországra mentek, nem itt voltak a közelben, és a három közül a legkisebb nagyon nehezen viselte azt az egy hetet, ameddig távol voltak, és annyira szorongott, annyira szomorú volt, amiatt, hogy ő nem tud hazajönni, és mi sem tudunk érte menni, akkor én pont egyedül dolgoztam, tehát sehogy se tudtuk megoldani, hogy nem evett, tehát teljesen magába fordult, és annyira nagy hatással volt a testvéreire az ő viselkedése, hogy a nagylányom is belázasodott. Lebetegedett és belázasodott. Telefonon beszéltünk, próbáltam vigasztalni, nagyon nem ment, és még most is azon gondolkodom, hogy vajon mi történhetett ott abban a táborban. Azt tudom, hogy nehezteltek a táborvezetők, hogy miért tartom olyan sokat a kapcsolatot vele, hogy miért beszélünk olyan gyakran, hogy miért nem hagyom magára, lehet, hogy akkor könnyebben felszabadult volna. Szóval most sem tudom, hogy abban a helyzetben mi lett volna a jó megoldás.
Lehet, hogy a táborvezetők ezt egyéni kudarcként, tehát a saját kudarcukként értelmezték, hogy nem tudnak hatni ebből a szempontból a gyerekre, de mégis, hogyha a gyerek ennyire szorong, ennyire nem érzi jól magát, akkor én azt gondolom, hogy a táborvezetőknek, a jelenlevő felnőtteknek az a kötelessége, hogy a szülőt értesítse, és bizony ez ebben a helyzetben, akkor el kell fogadni azt, hogy akár a szülő hazaviszi a gyereket, és hogy nem gondolom, hogy akkor az a cél, hogy be kell törni a gyereket, és akkor ne tartani vele egyáltalán a kapcsolatot, mert ez egy picit most az jut eszembe, amikor az óvodába beszoktatjuk a gyereket, és ugye sok óvónő akár azt ösztönzi, hogy a szülő hagyja ott a gyereket, és menjen a dolgára, és így a gyerek, én azt gondolom, hogy könnyebben betörik, tehát ez nem azt jelenti, hogy van egyfajta fokozatosság. Azt el kell fogadjuk, hogy a gyereknek az életkorától, de nem csak az életkorától, hanem a személyiségétől függ, a szociális készségeitől függ, hogy ő mennyire nyitott. Nem feltétlenül kudarc, hogyha az első táborozás, vagy akárhányadik táborozás nem jön össze, és azt látom, hogy néha belesünk felnőttként abba a tévedésbe, hogy azt gondoljuk, hogy hát igen, például Balaton, a ti esetetekben, hogy ez csak jó lehet, tehát Magyarországon, a Balatonon egy tábor, ez csak jó lehet a gyereknek, nem. Nem feltétlenül. Vannak gyerekek, akik teljesen rosszul élik meg, hogy fizikailag ennyire eltávolodnak a szülőktől. Lehet, hogy számukra egy első tapasztalat, vagy az első tapasztalatok egy ismerősebb környezetben, fizikailag nem annyira távol, jobban sikerülhet egy ilyen esetben az első táborozás.
Mi gyerekkorunkra emlékezve annyira nem voltak körültekintők, vagy figyelmesek sem a táborvezetők, sem a szülők. Én nem voltam sok táborban, de egy kicsit mindig keményebben bántak a gyerekekkel. Mi változott meg a mi gyerekkorunkhoz képest?
Régebb, úgymond a mi időnkben egyrészt sokkal kevesebb volt a választási lehetőség. Tehát az nagy dolog volt, hogyha valaki egy nyáron egyszer eljutott a táborba. Nekem is volt ilyen tapasztalatom, az egy pionértábor volt, abban az egybe voltam. Egy pionértábor volt, ahol hát ilyen nagyon szigorú szabályok voltak, meg hogy kellett minden nap zászlófelvonásra egy ilyen négyzet formába fölállni, és az, ami nekem megmaradt abból a táborból, egyrészt ez az érzés, hogy annyira rideg volt, annyira eseménytelen volt, és még az az érzés, hogy emlékszem, hogy annyira Így voltam, volt egy lány, akinek sokkal több kitüntetése volt, és olyan központi szerepet töltött be, és valahogy ott azt éreztem, hogy annyira senki vagyok így ebben az egész közösségben. Talán akkor így ezelőtt, ugye ez 20-30 évvel másképpen tekintettünk a gyerekekre, talán más volt a bánásmód is, azért azóta ez nagyon sokat alakult, nagyon sokat változott, most sokkal inkább figyelembe vesszük a gyerekeknek az igényeit, a belső szükségleteit, vagy akár az életkori sajátosságokat is. És a másik pedig, hogy manapság sokkal több a ajánlat, tehát talán már sokszor a bőség zavara az, amivel szembesülni kell egy-egy ilyen tábor kiválasztása kapcsán. Bizony itt azért úgymond ez a konkurencia is hozzájárul ahhoz, hogy a gyerek jól érezze magát, tehát hogy a tábor szervezők, vezetők erre is inkább figyelnek, de ezt emelném ki, hogy a képzettség, a tájékozottság ezen a területen sokkal inkább jelen van, mint volt régebb.
Vajon hogyan találhatja meg a szülő a gyermeknek az ő személyiségéhez legjobban találó vagy illő tábort, és hogyha ez nem sikerül, akkor milyen jelek utalnak arra, hogy egy gyermek mondjuk nem érzi jól magát a táborban? Lehet, hogy vagány akar lenni, nem ad ennek túl nagy hangot, nem fog sírni, nem fog cirkuszolni, de szenved.
Szerintem az lehet az egyik ismérve, hogyha a gyerek képtelen az élményre figyelni, arra koncentrálni és azt élvezni. Tehát egy tábornak most legyen bármilyen jellegű táborról szó, akkor van szerintem igazán értelme, hogyha a gyerek önfeledten jelen tud lenni, átél egyfajta kompetenciaérzést, hogy én képes vagyok erre, önbizalmat kap, az, ahogy magáról gondolkodik, az pozitívabbá válik, tehát hogyha képtelen figyelni az ott lévő tevékenységekre, és ezeket nem élményszerűen éli meg, hanem például szorong, hazavágyik, a szülei hiányoznak, akkor ez lehet egy olyan jel, amire oda kell figyelni, hogy vajon miért történik ez a mi gyerekünkkel, és mondjuk a többi 50 gyerek meg jól érzi magát a táborban. És érdemes ilyenkor egy picit mélyebbre gondolni, akár az kapcsán, hogy nem-e érte bántás ezt a gyereket. Tehát most gondoljunk arra, hogy a táborokban azért sokszor minden elővigyázatosság ellenére előfordul az, hogy a nagyobbak a kisebbet bántják, vagy cikizik, vagy éjjel fogpasztáznak. Tehát, hogy vannak ilyen helyzetek, ami nekik úgy egyfajta poén, és ezért is nehéz, tehát úgy mondom, az elszenvedő gyereknek ezért is nehéz erről beszélni, mert az az érzése, hogy ő ettől, hogyha megsértődik, akkor ő nem annyira vagány, de hogy szülőként vagy akár jelenlevő tábori felügyelőként, pedagógusként fontos erre figyelni, hogy mi az, ami mögötte van. A gyerekkel, amennyiben csak lehet egyfajta bizalmi kapcsolatot kiépíteni és fenntartani, hogyha a gyereket bántás éri, akkor arról merjen mesélni, arról merjen beszélni. Tábor előtt szülőként én beszélnék erről a gyerekkel konkrétan, hogy semmiféle, sem fizikai, sem verbális, semmilyen bántás nem érhet. Tehát ez nagyon fontos, hogyha téged akár nevezgetnek, bármilyen jellegű bántás ér, akkor azt azonnal jelezd a táborvezetőnek, és hogyha nem történik megoldás, akkor nekünk szülőknek feltétlenül.
Gyakran a felnőttek, a táborvezetők, a pedagógusok gyakorolnak bizonyos nyomást a fiatalokra az eredmény érdekében, a fejlődés érdekében. Nem tudom ilyeneket hallani, hogy hát a cél érdekében, hogy a gyerek erősödjön, keményedjen, nyomást kell gyakorolni. Meddig mehet el ez a nyomás? És meddig legitim?
Nagyon gyerekcipőbe járunk, még mindig fokozottan jelen van az oktatásban, és szerintem a szülői viszonyulásban is a külső kontroll. De hogy erre épül az oktatási rendszerünk, tehát nézd meg, hogy amikor óvodába bekerül egy gyerek, kíváncsi, motivált, érdeklik a bogarak, és amelyik pillanatban elkezd a tevékenységére piros pontot vagy fekete pontot kapni, azonnal elkezdődik, hogy a motiváció, ez a belső motiváció kívülre tevődik, és nagyon hamar eljutnak a gyerekek odáig, hogy ha a pedagógus számon kéri, ha tudja, hogy felel, tanul, ha nem, nem tanul. Tehát ez a belső motiváció, ez sajnos a gyerekekben kiirtódik. Én most a hagyományos oktatási rendszerről beszélek, nyilván vannak alternatív próbálkozások, ahol éppen ezt próbálják fönntartani, ezt a belső motivációt. Na már most, hogy mi az a határ, ameddig úgymond a gyereket ösztönzöm arra, hogy jobban teljesítsen, tehát szerintem a másik oldalról közelítve semmiképpen nem lehet a megszégyenítése a gyereknek, vagy a gyereknek a megalázása, a másik gyerekkel való összehasonlítgatás például, vagy akár nyilvánosan, mondjuk a gyerek eredményének a nyilvánossá tétele, tehát nem lehet ez módszer arra, hogy a gyerek teljesítményét növeljük. Amit az előbb mondtam, itt a mi kultúránkban, a mi környezetünkben nagyon gyerekcipőbe van, tehát az, hogy mondjuk akár egy edzésen az edző beszól a gyereknek, úgymond jó indulattal, vagy, de akár a tanulás szempontjából is, tehát a teljesítmény növelés szempontjából, sokszor az adott pedagógus azt gondolja, hogy ő így tesz jót a gyerekkel, de nem, tehát pontosan ezzel fogja őt visszavágni, ezzel fogja a szárnyait levágni, és sajnos azt látom, hogy holott az van némi változás ezen a területen, tehát sok pedagógus, azért sok edző képződik, tájékozódik ezen a területen, de hogy azért a szülők is visszajelzik, hogyha a gyerekkel nem bánnak jól, de a gyakorlat azt mutatja, mi gyakran például foci edzésekre, futball edzésekre járunk, tehát kritikán aluli, hogy egy-egy edző, hogy ordít a gyerekkel, amilyen szavakat használ, és a szülőknek a csoportja ott áll a pálya mellett, és senki nem megy oda, és nem mondja meg az edzőnek, hogy ezt most azonnal befejezett. Szóval, hogy azért toleráljuk, mi így nőttünk föl, és hát arra gondolunk sokszor, ugye, hogy hát lám mégis ember lett belőlem, de hogy én azt gondolom, hogy még mindig jelen van, hogy gyerekeinket nem védjük meg kellőképpen ezekben a helyzetekben.
Mikor a táborokat hoztam fel, beszélgettünk itt az asztal körül a gyerekekkel, akkor azt mondták, hogy miért akarok tőlük megszabadulni. Biztos azért hozom fel a táborokat, mert én meg akarok tőlük szabadulni a nyáron. Tehát a gyerekben már eleve van egy ilyen felkiáltó jel, hogyha a szülő el akarja küldeni őt táborba, akkor lehet, hogy ez van mögötte, hogy egy kicsit szabadulna tőle.
Igen, azért itt is vannak helyzetek és helyzetek. Tehát most gondoljunk azokra a szülőkre, akiknek nyáron az iskolai vakáció ideje alatt nincsen szabadságuk a munkahelyükön. Tehát gondolj bele, mit csináljon ez a szülő a gyerekével, 8-tól 4-ig, vagy reggel 7-től 5-ig, ameddig ő dolgozik. Tehát nyilván, hogyha egy picit tudatosabb szülő, akkor nem szeretné, hogy a gyerek ezek alatt, az órák alatt igazából azt tesz, amit akar, telefonozik, ugye a legtöbb gyerek telefonozik, vagy ül a számítógép előtt. A gyerek része meg az lehet, hogy nyilván a gyerek szeretne minél több időt tölteni a szülőkkel. Gondoljunk arra, hogy iskolai év után vagyunk, amikor a legtöbb gyerek a nap nagy részét nem a szüleivel tölti. Jó esetben hétvégén együtt vannak, de a gyakorlat azt mutatja, hogy előfordul, hogy hétvégén vannak a különböző bajnokságok, versenyek, tehát még hétvégén sincs együtt a család, és hogyha együtt is van, akkor lehet, hogy éppen tanulnak, tehát éppen az önfelett együttlét hiányzik. Teljesen értem, hogy a gyereknek az lenne az igazán jó, hogyha az anyával, az apával minél több időt tölthetne együtt, és fontos, hogy ne valamilyen fejlesztési céllal, vagy közös tanulási céllal, Az is lehet, amennyiben mindketten élvezik, és mindketten bele tudnak feledkezni. A közös élményszerzés lenne a cél, tehát együtt kirándulni, túrázni, társasozni, bármi, amit ők élveznek, és együtt szívesen tesznek, és bizony ezek az élmények azok, amikre a gyerekek felnőttként is szívesen visszaemlékeznek. A szülőknek azt javasolnám, hogy jó, hogyha úgy szervezzük meg a nyarat a gyerekekkel közösen, mindenképpen bármilyen kicsi a gyerek, tehát hogyha elemi iskolás, és akkor is vele egyeztetve általános iskolással meg végképp, hogy közösen szúrjuk ki azokat a táborokat, ahová elmegy, azt az egy-két fajta tábort, maximum hármat, semmiképpen ne zsúfoljuk túl vele a nyarat, hogy legyen idő lustálkodni, későn kelni, nevetni, és nagyon jó, hogyha úgy tudjuk megszervezni a nyarat, hogy önfeledten együtt is töltsünk időt, már mint a szülők és a gyerekek együtt töltsünk időt, együtt legyenek olyan közösen kiválasztott tevékenységeink, amikor az a fő cél, hogy élvezzük egymás társaságát, és jól érezzük magunkat az adott helyzetben. Azt gondolom, hogy lehet, hogy a kevesebb több, de ismétlem, hogy vannak helyzetek, tehát hogyha például a szülőnek végig kell dolgoznia a nyarat, akkor teljesen észszerűnek tartom azt, hogyha próbálja értelmesebb időtöltéssel lefedni a gyerek idejét, de ekkor is jó, hogyha meg tudja teremteni számára akár a nagyszülők vagy keresztszülők igénybevételével azt a környezetet, hogy egyrészt biztonságban, felügyelet alatt legyen a gyerek, de hogy legyen ideje lazulni, olyannal tölteni az időt, amivel szeretné, és fontos az, hogy a telefon, a számítógép használat pedig feltétlenül korlátozva és kontrollálva legyen a nyár folyamán. Nyilván lehet arra gondolni, hogyha a gyerekem csak két táborba megy, vagy három táborba, és nem nyolc táborba a nyár folyamán, hogy akkor nem-e marad le a kortársaihoz képest. Itt gondoljunk arra, hogy az lenne a cél, hogy a gyerek a nyár folyamán kipihenje magát, töltekezzen, azért, hogy ősszel, majd újult erővel, feltöltődve, élményekkel telítetten kezdje az új tanévet. Nem nehéz arra gondolni, hogyha erőltetett tempóban végig táborozta a nyarat, akkor pontosan ez a feltöltődöttség fog hiányozni az iskola kezdése, és biztos vagyok abban, hogy ez meglátszik majd a tanulmányi eredményeken is.
Az élményekről mit gondolsz, hogyan lehet őket feldolgozni, vagy hogyan érdemes őket feldolgozni? Itt a szülők szempontjából kérdezlek, hogy amikor a gyerek visszatér táborozásból, mit érdemes ilyenkor kezdeni mindazokkal a történtekkel, amik érték ott a gyereket?
Szálljunk arra időt, hogy meghallgatjuk, nem vallatásszerűen kikérdezzük, hanem meghallgatjuk a tábori élményeivel kapcsolatosan. Fontos, hogy a gyerek mesél, ami eszébe jut, és fontos az, hogy a gyereknek az elmeséléseit, a gyereknek az érzéseit, melyeket átélt ő a táborban, ne kérdőjelezzük meg. És gondoljunk arra szülőként, hogyha a gyereket valamilyen negatív is érte a pozitív élmények mellett, mert arra lehet számítani, hogy egy táborban nem csak pozitív, hanem negatív élmények is vannak, és arra is lehet számítani, hogy mindkettő nagyon intenzív, tehát sok van belőle, és nagyon intenzív, és hogy fontos, hogy a gyerek, amikor hazatér, akkor a szülőkkel mindegy ezeket földolgozva átbeszélje, mi történt vele, mi az, ami rá pozitívan hatott, mit, hogy élt meg, kikkel találkozott, milyen új barátságok születtek, és rendkívül fontos, hogy a negatív történésekről is szó essen. Az a tapasztalat, hogy ennek az alapja a bizalom, tehát hogyha a gyerek nem bízik meg eléggé a szülőbe, akkor nem fogja azt elmondani, vagy ha úgy érzi, hogy a szülőt kímélnie kell, akkor nem fogja elmondani azt, hogy vele valamilyen negatív dolog történt, hanem azt elfojtja, háttérbe szorítja, és bizony ez később ez kifejtheti a negatív hatását. Tehát fontos az, hogy a gyerek érezze, hogy mi szülőként, felnőttként megbírjuk, azt ő szeretne mesélni. Ezt mi szülőkként szavak nélkül közvetítjük, tehát a gyerek azt érzi, hogy nagyjából kiegyensúlyozott vagyok, nagyjából van egyfajta jó életem, támaszkodhat rám, megbízhat bennem, akkor fog mesélni a pozitív és a negatív dolgokról egyaránt. Szülőként ez egy nagy kihívás, hogy a gyerekeink mellett lehessünk akár a jó, akár a rossz dolgokban.
Réka, nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatók, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök dr. Kovács Réka Rozália pszichológust, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusát hallották. Én Ila Ildikó vagyok, és legközelebb a Cserebogárban egy hét múlva találkozunk. Addig is minden jót!